Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában szó lesz a tekvándós Márton Ikrek újabb sikereiről, a világbajnoki szereplést a válogatott vezetőedzője Galambos Bence elemzi. Hallhatják az olimpiai ezüstérmes kardvívó Szatmári Andrást, és lesz szó arról is, hogy az élversenyzőknek miként érdemes életmódjukat igazítani az élsporthoz. Tartsanak velünk! Akár két aranyérmet is nyerhettek volna a Márton Ikrek a múlt héten a kínai Wuxiban rendezett tekvándó világbajnokságon, mondta az Inforádiónak a magyar válogatott vezetőedzője. Galambos Bence szerint a 67 kilós Márton Luana egész nap nagyon fókuszáltan versenyezve lett a legjobb, míg olimpiai bajnok testvére, a 62 kilósok között versenyző Márton Viviana csak kevesebb akciópontja miatt kapott ki a döntőben. Kalapos Mihály kérdezte Galambos Bencét.
Bizonyos szempontból ez egy sportág történeti világbajnokság volt ez a kínai, ugye két magyar még egy világbajnokságon nem állt a dobogón.
Igen, hát előzetesen számoltunk is ezzel, hogy ismétletlen egy történelmi siker jöhet össze a csapatnak. Ugye ez a sikertörténet, ez már jóval a párizsi olimpia előtt elkezdődött, és gyakorlatilag ennek a válogatottnak az egész projektét, illetve felépítését úgy terveztük, hogy a párizsi és a Los Angeles-i olimpián is időszakban lesz ez a csapat nagyon eredményes. Én azt gondolom, hogy a két érem ez mindenféleképpen történelmi siker, és nem rugaszkodom el nagyon a valóságtól akkor, hogyha azt mondom, hogy ebben egyébként lehetett volna még. Nyilván teljesen elégedettek vagyunk, és nagyszerű eredmény is a két érem, de azt gondolom, hogy a jövőre nézve és a következő világbajnokságot szem előtt tartva szerintem még több is lehet esetleg a csapatban.
Ugye az olimpiai bajnok Márton Viviana lett ezüstérmes, és a testvére Márton Luana lett aranyérmes, de mind a kettőjüknek reális esélye volt az aranyra is?
Mind a kettőjüknek reális esélye volt az aranyéremre. Ugye a Vivi egy súlyjal lejjebb, az olimpiai aranyhoz képest egy súlyjal lejjebb, ugye nem 67, hanem 62 kg-ban lett világbajnoki ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy egyébként a Vivi rengeteget tett hozzá a Luana versenynapjához, mert ugye a Luana volt először, és a Vivi volt utána, és én azt gondolom, hogy kicsit talán a Vivi érzelmileg elfáradt a Luanának az aranyérmes napjában. Van is egy videó a Világszövetségnek az oldalán, ahol pont a Vivit mutatják, hogy milyen adrenalinnal és milyen érzelmi töltettel van benne a Luanának a világbajnoki döntőjében. Szóval ez egy picit érződött a versenynapon rajta, szerintem, hogy érzelmileg talán egy picit fáradtabb volt. Ugye a Luana ugye Bakuban az előző világbajnokságon 57 kg-ban világbajnok lett, tehát ő most már egy kétszeres világbajnok a sportágban, és ami ezt a kétszeres VB arányt még jobban fölemeli, az az, hogy Bakuban 57 kg-ban nyert, ugye az is olimpiai súly, most pedig két súlycsoporttal feljebb 67 kg-ban nyert világbajnoki aranyérmet, ami szintén olimpiai súly, ugye itt a testvére lett pont Párizsban olimpiai bajnok, tehát ez a történet a lányokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy egészen elképesztő.
A 62 és olimpiai súly?
Nem, a 62 kg nem, az köztes súlycsoport, az csak az Európa bajnokságon és a világbajnokságon szerepel a verseny súlycsoportok között. Az olimpián ott 57 és 67 kg van, tehát a 10 kg-os ugrások vannak.
Akkor egyiküknek majd vagy lejjebb kell, vagy feljebb kell mennie, ugye, hogy mind a ketten elindulhassanak majd Los Angelesben.
Igen, gyakorlatilag ez majd most a következő feladat, ugye abszolút a szövetség, illetve a szakmai stáb, a kinti csapatra, tehát a Suvira és a Hesusa, ugye a Hankook csapatra, ahol a lányok edzenek, rájuk támaszkodik ebben a kérdéskörben. Nagyon jól menedzselik a lányokat. Beszéltünk velük erről kint a helyszínen. Egyelőre még ők is gondolkodnak, és csak szépen lépésről lépésre haladnak az úton, de az teljesen egyértelmű, hogy valamelyik lánynak vagy följebb, vagy lejjebb kell menni, hogyha az olimpiát tartják szem előtt, és nyilván nekik is ez a fő cél, hogy mind a két lány ott legyen Los Angelesben.
A világbajnok Márton Luana nem akármilyen ágon jutott el a döntőig, illetve az aranyéremig, hiszen volt itt olimpiai bronzérmes ellenfele, volt tokiói ötkarikás bajnok ellenfele, volt kínai, tehát hazai pályán versenyző ellenfele, tulajdonképpen ennél nehezebb útja nem is lehetett volna.
Abszolút. Amikor megláttuk a sorsolást még a verseny előtt lévő napon, akkor én pont mondtam a kollégáimnak, hogyha erről az ágról be tud menni a legjobb négy közé, akkor biztos vagyok benne, hogy világbajnok lesz. A helyszínen az első mérkőzés után is azért azt sem felejteném, hogy már az első mérkőzése is a marokkói ellenfele egy nagyon erős versenyző volt 57 kg-ban, tehát Grand Prix érmes volt ő is, Afrika játékokat nyert, tehát egy elképesztően jó paritású sportoló volt ő is, de ott az első mérkőzés után a sportolók ott ültek körülöttem, és én gyakorlatilag az első mérkőzés után látszott az, hogy Luana elképesztő formában van, iszonyatosan fókuszált volt. Nyilván az egész teljesítmény egészen elképesztő volt, de az, ahogy ezt a versenyt a védekezésben lehozta, tehát az, hogy gyakorlatilag mondjuk egy olimpiai bronzérmes az amerikai lány nem tudott ellene pontot rúgni, vagy hogy a Jelicset azt hiszem 4 pont alatt tudta tartani a horvátoknak a tokiói olimpiai bajnokát, tehát elképesztően fókuszált volt a védekezése, nagyon-nagyon jól tartotta meg az előnyt, amit a menetek elején felépített, tehát tényleg azt gondolom, hogy arról az ágról bejutni és megnyerni a világbajnokságot, abszolút rá szolgált ugye erre az MVP címre, amit a verseny után megkapott, mint a legjobb női versenyző a világbajnokságon.
Ehhez képest a döntőben a brazil ellen már nagyon fölényesen győzött 8-1-re. Nyerte az első menetet, aztán a másodikban gyakorlatilag ezt kellett tartani.
Igen, és az érdekesség az, hogy a utolsó felkészülési verseny a világbajnokság előtt az Lengyelországban volt, ahol ettől a brazil lánytól veszített a Luana, de már ott is látszódott az, hogy nagyon-nagyon jól lett a forma időzítve, és ez a világbajnokságon már meg lehet. Azt gondolom, hogy a világbajnoki döntő, aki szakértő is, aki látta ezt a világbajnoki döntőt, annak az első menet után egyértelmű volt az, hogyha tudja tartani azt a fókuszáltságot, amit az első menetben kiépített magának a Luana, akkor nem kérdés, hogy ő lesz a világbajnok.
Nagyon pici múlott az is, hogy Márton Viviana is nem lett világbajnok, hiszen gyakorlatilag több akciópontjának köszönhette a döntőben tunéziai ellenfele, hogy aranyérmes lett, ugye?
Igen, és azért azt hozzátenném a Vivinak a teljesítményéhez, hogy azért ő ott a negyed döntőben a 62 kg-os súlycsoport aktuális világbajnok oroszlányt verte meg sima 2-0-ra, tehát az is egy elképesztően nagy skalp volt, mert hogy az aktuális világbajnokot nagyon könnyen meg tudta verni. Én azt gondolom, hogy picit az a döntő kicsit ilyen szerencsétlen volt. Nagyon jól verekedett egyébként a tunézlány és a Vivi is, de összességében én azt gondolom, hogyha talán mondjuk ez a versenynap egy nappal később van például, tehát mondjuk az utolsó nap van a Vivi, és egy picit több ideje van a Luánának tényleg ezt a versenynapját érzelmileg kipihenni, akkor én azt gondolom, hogy valószínűleg a döntő is meg lehetett volna. Természetesen nem vagyunk így elégedetlenek, mert elképesztő teljesítmény volt. A lányoknak az volt az álmuk, ugye, hogy együtt álljanak a dobogón a világbajnokságon, ami sikerült is. Remélhetőleg a következő már mind a két érem a lányok számára aranyérem lesz majd Kazaksztánban.
Hogy látja egyébként az olimpiai bajnoki cím óta több gyerek akarja kipróbálni ezt a sportágat? Többen jelentkeznek?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván látszik az is, hogy a szövetségnek jóval több lehetősége van arra, hogy promotálja a sportágat, ugye akár személyesen, akár az iskolákban, akár az online felületeken. Ez látszik a keretedzésekre járó sportolók létszámában is, látszik a különböző rendezvények számában is, tehát nyilvánvalóan a social media területén is azt gondolom, hogy nagyon sokat lépett előre a szövetség, mert egy új csapat dolgozik ott, akik azt gondolom, hogy nagyon jól próbálják meg a maguk módján a sportágat gyakorlatilag népszerűsíteni. Nyilvánvalóan ennek az olimpiai aranyéremnek van egy nagyon jó ilyen hozadéka, ami azt gondolom, hogy látszódni is fog. Nyilván ezek rövid távon még annyira nem látványosak, de szerintem, hogyha pár éven belül majd megnézzük az országos bajnokságon, vagy akár csak az aktív sportoló, regisztrált sportolók létszámát a szövetségen belül, akkor egyértelműen azt gondolom, hogy legalább szerintem a következő 4 évben mondjuk a párizsi időszakhoz képest egy 40-50%-os létszámnövekedés az abszolút reális lesz szerintem.
Galambos Bencét, a magyar tekvándó válogatott vezetőedzőjét hallották. Algírban megkezdődött a kardvívók új világkupa szezonja. A világ és Európa bajnok Szatmári András ezt az állomást még kihagyja, azonban az év többi versenyén részt vesz. Az MTK olimpiai ezüst és bronzérmesét nemrég a Szövetség Sportolói Bizottságának élére választották meg.
Nagy megtiszteltetés, hogy engem választottak a bizottság tagjai elnöknek, és én képviselhetem a magyar vívókat ebben a bizottságban, és majd igyekszem ténylegesen a sportolókért és a vívókért lenni, és hogyha van valami gond, itt azt gondolom, hogy az én tapasztalataim az a hátam mögött, hogy most már lassan 30 éve vívok, és 15 éve felnőtt válogatott is vagyok, hogy látom azt, hogy mi lehetne akár javítani. Itt már többek kerestek meg engem kard szakágon belül, hogy vannak azért nekik is meglátásaik, és mondtam nekik, akkor a következő ezüstjék majd össze, és akkor a következő ülésen én szívesen képviselem ebben a kérdésekben, ezekben a kérdésekben. Úgyhogy a munkában valamennyire belevetettem magam, de azért azt meg kell jegyezni, hogy elsősorban azért én sportoló vagyok, és azért az elsődleges célom azért az, hogy a víváson belül sport szakmailag letegyek az asztalra még pár dolgot, de nagyon jól esik, hogy bizalmat szavaztak nekem, és egyrészt ez a bizottság megalakult, mert azt gondolom, hogy a sportolók nélkül nem lenne akár a szövetség sem, úgyhogy mi vagyunk az elsők és a legfontosabbak.
Izgalmas hónapokon van túl, bár ugye nem volt minden tökéletes, de hát mégiscsak a csapattal Európa-bajnoki címet szerzett, aztán a világbajnokságon a csapatversenyben nem vett részt, nem tudjuk, hogy mi lett volna a döntőben, hogyha ön is ott lehet a páston, utána pedig a pihenő jött, illetve az esküvője. Milyen állapotban van most, és mennyire csapódtak le önben az elmúlt hónapok eseményei?
Így van, a nyár azért az izgalmas volt itt a versenyek, illetve az EB és VB-vel kapcsolatos dolgok. Azt gondolom, hogy most már azért az a múlt, nem is nagyon szeretnék vele foglalkozni többet. Nem voltak könnyű heteim, hónapjaim igazából utána, de attól függetlenül, hogy gratuláltam a fiúknak, és örültem, hogy másodikok lettek. Nyilvánvalóan zavart valamennyire, hogy nem lehettem ott, és nem lettem részese ennek a csapatnak most. És azt meg, hogy ki tudja, hogy mi lett volna, ha ugye a sportban nem beszélünk olyanról, hogy ha, úgyhogy ez nem fog soha kiderülni. A múltnak tekintem már alapvetően is igazából ezt az egész nyári dolgot, úgyhogy én már előre tekintek a következő megmérettetésekre és versenyekre. Az esküvőm meg abszolút egy nagyon boldog pillanat, és nagyon-nagyon tiszta szívű boldogsággal töltött el az a nap. Nagyon jól sikerült, hál' Istennek, úgyhogy minden remek, úgyhogy most már a feleségemnek tudhatom a támogató közegemet itt a következő versenyeken.
Milyen állapotban van fizikailag?
Én most már régóta edzem, tehát hogy hazajöttünk, meg volt az esküvő, hazajöttünk a nászútra, és úgy igazából a nászból már egyből edzésre estem be, úgyhogy elkezdtem az edzéseket, most már a vívó edzéseken, keretedzéseken is részt veszek most már, úgyhogy én belevetettem magam a munkába, versenyeken is fogok indulni idén, tehát hogy lesz egy válogató verseny is, amiben indulok, lesz egy orleáni Grand Prix verseny is, amiben indulok, utána meg az országos bajnokságon is. Fizikailag nyilvánvalóan még nem vagyok ott, ahol szeretnék lenni, és szeretném azt, hogy legyek, de rossz állapotban sem mondanám magam, úgyhogy bízom abba, hogy a legjobban tudom majd kihozni a magamból. Itt a elkövetkezendő versenyeken azok a, lehet mondani, akár koromból, vagy amennyit vívtam most már az elmúlt időszakban, fájásaim. Effektíve sérülésem nincsen, de azért a testem azért néha jelez, hogy azért lassítanom kell, és kicsit le kell állni a mozgással, de ezeket meg kell szokni, és hozzá kell szoknom. Illetve azért jár a gyógytornára, masszázsra, mindent megteszek annak érdekében, hogy minél egészségesebb és jobb legyek fizikálisan.
Milyen céljai vannak az új szezonra?
A válogatottságot is úgy látom, hogy meg kell céloznom, mert nem teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy válogatott leszek, úgyhogy meg kell küzdenem a helyemért, meg fogok küzdeni, és remélem, hogy az EB és a VB-n szép eredménnyel tudok majd zárni. Nyilván a saját célom, ha csak azt nézem, akkor szeretnék visszakerülni a világos 16-ba, ennek tudatában próbálok dolgozni.
Azért eléggé hátra csúszott, de néhány jó versennyel, dobogós helyezéssel már sokat lehet kapaszkodni.
Így van, főleg akár egy Grand Prix verseny, egy dobogó helyezéssel azért már eléggé előre lehet kapaszkodni, de szeretnék inkább egy stabilabb. Tehát nem azt szeretném, hogy egy kiugró eredményem legyen, hanem stabilan ott lenni az élmezőnyben. Mai napig azt gondolom, hogy helyem van ott, és meg tudom csinálni, úgyhogy így fog nekiállni elkövetkezendő versenyeknek, de szépen azt is fel akarom építeni. Tehát nem szeretném azt, hogyha véletlenül most jön egy kudarc, hogy éppen nem sikerül egy verseny, akkor én összeesek, hanem szépen felépítsem magamat, hogy majd akár az EB-n vagy a VB-n ott tudjak érni, de valóban itt a versenyek azért fontosak, akár a válogatás szempontjából, vagy akár a ranglista szempontjából, illetve a magyar ranglista szempontjából is.
A csapat jelenleg vezeti a világranglistát. Mennyire tartható ez a pozíció, akár hosszabb távon?
Én azt gondolom, hogy valamennyire csalóka ez, attól függetlenül, hogy üldöztük már nagyon régóta azt, hogy világranglista egyesek legyünk, mert ott voltunk a top 3-ban, szerintem most már évek óta ott vagyunk. Üldöztük, hogy valamikor lehessünk egyesek, és ez most meg is adatott, de azt azért megjegyezni, hogy a kórai csapat azért az nem a legerősebb összeállításába vívott a VB-n, illetve az Ázsia bajnokságon, és most újra visszatért az egyéni olimpiai bajnok Oszangú, és szerintem csapatban is ott lesz, illetve az olimpiai, szintén olimpiai bajnok csapatban Gubongir is ott van a listában, most akik indulnak most az algíri versenyen, úgyhogy szerintem a kórai csapat azért erősebb lesz, mint volt akár a VB-n, illetve jönnek fel a többi nemzetek is, a franciáknak sem sikerült úgy a verseny az EB és a VB, mint a világkupa sorozat, úgyhogy azért ez egy kemény dolog megtartani a pozíciót, de hát eddig is sikerült, és ott voltunk elő, úgyhogy bízom magunkban, hogy meg fogjuk tudni akár tartani, vagy ha nem, akkor azért az 1-2-be maradni.
Szatmári András olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok kardvívót hallották. Ötkarika. A vegyes, mértéktartó és időszaknak megfelelő táplálkozás, illetve a napi egy órányi mozgás fontosságát hangsúlyozta az Inforádiónak Budai Ádám kutató feltaláló. A Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság néhány hete tartott budapesti konferenciáján arról is kérdeztük a szakértőt, hogy a távoli utaknál, akár a világbajnokságoknál mit tehet az átlagember, illetve a sportoló az egészsége megőrzéséért, illetve a versenyzőknek mi mindenre érdemes különösen is odafigyelni, hogy az élsport utáni életüket is nagyobb eséllyel tölthessék jó egészségben.
Napi egy órányit azért mozogjunk, mert a kettő együtt sokkal hatásosabb. Mondhatom azt is, hogy szinergista hatás. Tehát azokat az ételeket együk, amik abban az időszakban teremnek, azon a földrajzi körülményen, akkor igazándiból helyünkön leszünk. Az, hogy mozogjunk, az meg egy olyan dolog, hogy a szervezet akkor dolgozik ideálisan és optimálisan, hogyha meg van mozgatva, ha karban tartjuk az izületeket, az izmokat, a keringést, mindent ez fog meghatározni. És ugye nem mindegy, hogy az anyagcserém az hova kerül, hova viszi az anyagot. Van keringés, vagy nincs keringés.
Ha az ember elmegy nyaralni viszonylag távolra, más a kultúra, más az étkezés, a mozgás az lehetőség szerint azért megvan, ugye akinek nincsenek mozgásszerű problémái, egy kiránduláson vagy egy külföldi utazáson általában legalább sétál annyit, hogy ezzel a területen nagyobb probléma ne legyen. De mit tanácsolna azoknak, akik az ételek között válogathatnak? A helyi étrendet érdemes, az otthoni étrendet, vagy a kettő keverékét alkalmazni? Hogy a lehető legkevesebb legyen a probléma, mert ugye azért elég gyakran előfordul, hogy valaki egy kellemesnek tűnő utazásból egy gyomorrontással érkezik haza.
Nagyon sokszor az történik, hogy a felfokozottság miatt egy ilyen stressz állapotban vagyunk, amikor utazunk.
Nyilván a repülőút sem mindig tesz jót a gyomornak.
Főleg azért, mert a repülők és a repülőterek azok nagyon összezárt terek, és ilyenkor különös figyelmet fordítanak a fertőtlenítésre. Se az ételeken nincsenek igazi mikróbák, se a környezeti levegőbe, sőt, vannak fertőtlenítő anyagok, amik kárt tesznek a bélflórába, bőrflórába, lehet is látni. Amikor leszállunk a repülőgépről és kiszállunk egy másik helyen, akkor ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amikor eldöntöttük, hogy a mostani egészségtelen étrendünket egy egészségesre fogjuk cserélni, azaz nem elvágólag esszük a helyi kaját, hanem szépen a megszokott steril étrend mellé beválogatunk egy-egy falatot, és hozzá szoktatjuk a mikróbáinkat. És ezt a csendesebb átmenetet, tehát ezt a nyugodtabb átmenetet érdemes csinálni. Hogyha valaki tudja magáról, hogy könnyen kibillenthető az emésztés egészsége, akkor neki azt javaslom, hogy maradjon a biztonságosabb ételeknél, amit magas hőmérsékleten kezeltek, palackozott vizeket tartalmaznak, és csak a nyaralás vége fele kóstoljon esetleg olyan ételeket, amelyek kevésbé hőkezeltek, tehát kevésbé főzöttek, vagy inkább ilyen helyi specialitások, mert akkor már biztos hazajön is, már itt a hazai orvosok kezébe kerül. Hát, hogy ennek van hatása. Kerülni kell azokat a gyümölcsöket, zöldségeket, amiket adott esetben nem feltétlenül tiszta csapvízben mostak, mert a mi immunrendszerünk nincs felkészítve azokra a kórokozókra, akkor találkozik velük először, amikor egy ilyen egzotikus célponton vagyunk, és nem fogja fölismerni őket, ezért nem tud védekezni se ellenük. Tehát az ott levés, az ott lakás, az ott ácsorgás egy hete, az majd bemutatja az immunrendszernek ezeket a kórokozókat, és az egy hét után már az immunrendszer fel fogja ismerni, és tudja, hogy védekezni kell ellenük. Ezért nem fog elhatalmasodni rajtunk egy ilyesmi. Ha az első nap belecsapunk a lecsóba, és megesszük a zöld salátát a nem tudom milyen izgalmas kinézetű tenger gyümölcseivel, akkor lehet, hogy nem fogunk olyan egészségesen nyaralni az időszak hátralévő részében.
És akkor ezek szerint a probiotikumok fogyasztásának is bőven lehet létjogosultsága. De mikor érdemes elkezdeni? Nyaralás előtt már néhány nappal, a repülőút környékén, vagy pedig kint?
Itt ilyen természetesebb probiotikumokra, mint a joghurt, vagy kefír, vagy ezekre gondolok, hogy ezeket mindenképpen nagyon távoli úti célok előtt érdemes már egy héttel elkezdeni. És amikor a repülőn vagyunk, akkor azért tartózkodunk azoktól, amik megterhelik az emésztőrendszer, tehát a szénsavas italok például. Nagy nyomás különbségen óriási gázképződést csinálnak a belünkben, ami felfúj minket, és ugyanolyan diszkomfort, mint hogyha a bélflóránkkal lenne zavar, ami utána egy fenntarthatatlan hasmenésbe torkolik, amikor leszállunk a repülőről. Tehát ne fogyasszunk. Döntően ez egy érdekes dolog, de a szokásokkal ellenkezik, de nem iszunk alkoholt, nem iszunk szénsavas dolgot, és nem eszünk erőteljes, nehéz ételeket a repüléskor, mert ez egy stressz a szervezet számára, és akkor nem tud fókuszálni az emésztésre a szervezetünk, hanem kifelé figyel, nem ad elég energiát az emésztőnedveknek, nem ad a beleknek, és ilyenkor pang benne az étel. Ha bármi rossz bekerül, akkor annak a rossznak lesz ideje felszaporodni, ami viszont kár tud tenni gyulladást, vagy adott esetben valami fertőzést tud okozni nekünk. Úgyhogy mértéktartás, nem szénsavas italok fogyasztása, döntően azt mondanám, hogy víz, amit ilyenkor fogyasztunk, és a kimélőbb ételeket válasszuk. Ne terheljük magunkat ilyenkor, mert a szervezetet kívülről az utazás miatt elég sok olyan stressz éri, amiről adott esetben mi nem is tudunk.
A Magyar Kézilabda Szövetség is a MOB konferenciáján beszélgetünk, tehát elsősorban sportolók vagy sporthoz közeli szakemberek a résztvevői ennek a konferenciának. A sportolókra mennyire vonatkoznak speciális szabályok? Nekik azért legalább néhányszor az évben, de van, akinek gyakorlatilag szinte naponta, majdnem minden edzésen határterhelést kell nyújtaniuk, tehát olyan csúcs teljesítményt, amely az átlagemberéhez nem hasonlítható. Nekik mire kell leginkább figyelniük?
Nekik kétszer annyira oda kell figyelni az étkezéssel kapcsolatos döntésekre, mert ők az előző napi tápanyagból fogják az aznapi sportteljesítményt létrehozni. Tehát nekik nem csak a pillanatnyi jó érzésük az, ami a kockán forog akkor, hogyha rosszul döntenek az étkezésnél, és a mikrobiom és a bél egészsége az nincs egyensúlyban. Ilyenkor nekik sokkal nagyobb figyelmet, sokkal nagyobb odaadást kell az ételek kiválasztásánál, és itt igazándiból az ételek időzítése. Az emésztés megáll akkor, amikor sportteljesítmény van, tehát közvetlenül mozgás előtt nem eszünk azért, mert akkor elvonja a vérkeringést az emésztőrendszertől a szervezet, és áthelyezi a prioritást az izmokba, meg az agyba.
1-2 órával, vagy mit javasol?
Hát általában 50 percet szoktak mondani, tehát ha valaki jól rágja a falatokat, tehát ugye ez kivételesen fontos dolog, az atlétáknak nagyobb mennyiségű energiára van szükségük, tehát neki hatékonyabb emésztésre van szüksége, tehát neki már a szájában a rágásnak is hatékonyabbnak kell lennie. Utána a gyomorsavnak is hatékonyabbnak kell lennie, és utána a vékonybélnek is hatékonyabbnak kell lennie azért, hogy azt a megfelelő energia mennyiséget be tudja rakni a szervezetébe, amivel egyébként magát a mozgást el fogja érni a következő nap a csúcs teljesítményt, a határ teljesítményt. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor milyen döntést hoz, hogy a bélflórának mint egy alapot úgy képzeljük el. Tehát valamiféle rostokban gazdag, de nem rostokat túlzó mértékben tartalmazó étrendről beszélünk, hanem legyen sokféle vegyes zöldség, adott esetben fermentálva valamilyen kiméletes hőkezeléssel, de ne ez domináljon, mert nyilvánvalóan az ő energia ellátásához viszonylag magasabb koncentrációjú anyagok kellenek, szénhidrátok, fehérjék, zsírok, amiknél hát ugye erre figyelni kell, hogy az együttes működésük az, ami tulajdonképpen biztosítani fogja a kitartó sport teljesítményt. Tehát rostot adok a baciknak, fehérjét adok az izmok épülésére, és az energiaforrás pedig a szénhidrátokból, adott esetben zsírokból származik.
Összességében is azért érdemes, vagy azért fontos jobban figyelniük, mert nagyobb mennyiségekről van szó. A legtöbb sportágban az energiabevitel fokozott.
Pontosan így van, tehát hogyha valakinek nem 2000 kalória a napi energiaigénye, mert mondjuk egy kényelmes irodai munkában van, hanem mondjuk válogatott futballista vagy atléta, hát akkor ott 5000 kalóriáról beszélünk. Az a plusz 3000 kalória, az már különleges elbánást igényel, tehát ott már nagyon oda kell figyelni. Nem mindegy, hogy miből tesszük be. Nem tehetjük be szuperbenzinből, pedig az könnyű lenne, egy fél decivel meg lehetne oldani, de hogy értük, persze most elviccezem a dolgot, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nagyon jó alapot kell adni arra, hogy a bélflórája erős legyen és jól működjön, azért, hogy a mikrotápanyagokat is föl tudja venni arányosan avval a hatalmas mennyiségű energiatartalommal együtt, ami a napi működéshez kell, hiszen náluk, mivel nagyobb az igénybevétel, ezért nagyobb a sérüléseknek az összmennyisége is, itt a sejtszintű vagy szervszintű sérüléseket mondok, és azoknak a regenerációjához anyagra van szüksége a szervezetemnek, amit a pihenés fázisában majd fel fog használni, hogy újra építse az izmokat, a csontot erősítse, ízületeket helyre rakja, és ennek az anyagnak a forrása ez az emésztőrendszerből származik. És itt a baktériumok, a bélflóra lakói, azok nagyon sokat segítenek abban, hogy az immunrendszer mire figyel, hogy a bélgyulladásra kell az immunrendszernek figyelni, vagy építheti a csontot, építheti az izmot. Mert ugyanaz a rendszer, amelyik ezt a regenerációt, rendberakást csinálja, ami egyébként az immunrendszer ellenálló képességet, védekezést is adja.
Nagyon nagy figyelemmel, pontossággal, mérésekkel lehet az élsport egészséges? Hogyha csak az étkezés részére gondolunk.
Kérdezzünk meg egy Forma 1-es versenyautót, mi történik vele, amikor lefut a szezon. Tehát én azt mondanám, hogy az élsport az lehet egészséges abban az esetben, hogyha valakinek az életmódja teljesen igazodik ahhoz, amit célként kitűz magának, és utána nagyon számos olyan élsportoló van, aki 70-80 évesen kiváló szaktekintély és segít az embereknek abban, hogy megtalálják az utat a mozgás felé, úgyhogy én úgy ítélem meg, hogyha az ember megtalálja az egyensúlyát, magyarul a kitűzött cél és a megvalósítás eszköztára között, akkor képesek vagyunk létrehozni olyan Forma 1-es autót, amiben később más is beülhet és használhatja mondjuk 10 év múlva. Mert itt erről van szó, tehát nem egy eldobható szerkezet vagyunk, ne használjuk el az összes erőforrásunkat, takarékosan és értelmesen gazdálkodjunk az erőforrásunkkal. Ha használtuk magunkat, a regenerációra arányosan ugyanannyi időt kell fordítani. Tehát nem mehetünk el bulizni akkor, amikor a többiek. Ugye az élsport olyan típusú kompromisszumokat igényel, amiben ez eleve benne van. Tehát nem kell egy élsportolónak külön magyarázni, hogy meccs előtt ne rúgjon be. Szerintem érthető az is, hogy ha nagyon megterheli magát, akkor a meccs után is hosszabb időre van szüksége a regenerációra, vagy a megterhelést követően is hosszabb időt kell majd regenerációval tölteni, és tudatosan kell tudnia, olyan típusú hobbit életmódot kell választani, ami támogatja a visszaépülést. Hiszen ő megtesz mindent azért, hogy megmutassa a szervezetének, hogy hol kell erősödnie. De ez a folyamat ez csak a nyugalmi periódusban, a pihenésben tud megvalósulni. Tehát akkor, és ezt azokból az anyagokból, amiket a jó étkezéssel kapcsolatos döntések hoznak. És a bélflórája pedig a rendelkezésére bocsátotta azokat az enzimeket, amik a mikrocsavarokat és egyéb ragasztókat elkészítik, amiből föl tudjuk építeni a saját szerkezetünket.
Bódai Ádám kutatót, feltalálót, a funkcionális táplálkozás szakértőjét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.